honnan jön az ivóvízünk? Milyen eljárásokon esik át, mire eljut a fogyasztókhoz? Hogyan biztosítjuk a víz minőségét a több mint 5000 kilométeres hálózatunkon? Milyen gyorsan reagálunk, ha vízminőséget fenyegető probléma lép fel? Van félnivalónk alacsony vízállás, esetleg árvíz esetén? Én Gelagony Edina vagyok, munkatársam Lackó Milán, ez pedig itt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Ez itt a Fővárosi Vízművek podcast csatornája, a Vízhang. Én Gelagony Edina vagyok, és kollégámmal, Lackó Milánnal üdvözöljük a hallgatókat.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
Adásunk vendége Major Éva, a Fővárosi Vízművek vízminőségi és környezetvédelmi osztályának vezetője, valamint Debreceni László üzemeltetési igazgató. Szia Éva, szia Laci, nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk ma a mai adásban.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szervusztok.
A hallgatókkal a Vízvilágnapján osztjuk meg ezt az epizódot. Március 22-én rendszerint a szokásosnál nagyobb figyelem szegeződik az édesvizeink védelmének fontosságára, illetve általában is arra, hogy milyen is az az idővíz, amit nap mint nap iszunk és használunk. Ezért kezdjük talán a bevezető kérdések legbevezetőbb kérdésével. Honnan származik az a víz, amit a Fővárosi Vízüveg Budapesten, illetve a 11 agglomerációs településen szolgáltat a fogyasztóinak?
Elsőre lehet, hogy aki nem ismeri a rendszert, vagy újdonságként hallja, az neki egy furcsa válasz lesz, de a Dunából származik, a fővárosnak az ivóvize. Nem úgy kell elképzelni, hogy közvetlenül ugye a Dunából termeljük ki ezt a vizet, amit aztán a fogyasztókhoz eljut, hanem van három nagy úgynevezett víztermelési terület. Ebből a legnagyobb és a legkiemeltebb jelentőségű a Szentendrei sziget, illetőleg a második a Csepel-sziget, és Budapest belterületén is vannak még vízbázisok. A főváros napi kb. 450 ezer köbméter vízigénye az úgynevezett parti szűrésű természetes víztisztításból jön a fővárosba, és ezt a vízmennyiséget a három nagy termelő területen található parti szűrésű ivóvíztermelő kutak biztosítják. Ezekből a kutakból a fővárosi vízművek 756 darab kutat üzemeltet, ez egy nagyon nagy szám, és ugye nagyon nagy kiterjedésű ez az egész termelési terület. Hogyha légvonalba a távolságot megnézzük, a legészakabbra fekvő víztermelési objektumos a legdélebbi között, akkor az nagyjából egy 100 kilométer légvonalban. Ugye Szentendrei sziget északi csücskétől egészen Ráckeve Lórévig tart ez a víztermelő terület.
Pontosan mi is ez a technika, amit használunk ahhoz, hogy megszűrjük a vizet, és ahhoz, hogy iható legyen az a víz, ami tulajdonképpen a Dunából a fogyasztók csapjaiba kerül?
Ez a parti szűrésű vízkinyerés, ez gyakorlatilag egy nagyon régi technológia. Ugye a fővárosi vízünknek most már 1868-as megalapítása óta, ugye már több mint 150 éves, és gyakorlatilag a kezdetekről fogva ez a technológia adja a főváros ivóvízellátásának az alapját. Ez egy természetben lezajló, természetes, nagyon bonyolult folyamat. Gyakorlatilag a Duna folyó mellett a partban elhelyezkedő víztermelő kutak a talajban lévő kavics terasz segítségével nyerik ki a vizet. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dunavíz, illetőleg a területen lehulló csapadék is beszivárog a talajba, és a talajban lévő vegyes összetételű kavicsos talajszerkezetben ez a víz teljes mértékben megtisztításra kerül. Ez egy nagyon komplex és bonyolult folyamat, fizikai, kémiai és biológiai tisztítást foglal magában. Ugye értelemszerűen a fizikai a legegyszerűbb, ugye szemcsés közegen átszűrődik a víz, és a szilárd lebegő anyagok ugye az ezen a szűrőszerkezeten eltávolításra kerülnek. Emellett a talajban bonyolult kémiai folyamatok is lejátszódnak, ami bizonyos paramétereit is meg tudja változtatni ennek a víznek. De a leglényegesebb technológia, vagy pont ebben az egész tisztítási folyamatban, az a biológiai tisztítási rész, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a talajban lévő baktériumok már a fizikai szennyezőktől megtisztított vízben lévő oldott szerves szennyezőket távolítják el, és a folyamat végén ezekben a kutakban egy, hát azt kell mondjuk, hogy európai szinten is kiváló minőségű ivóvíz kerül be, ami egyébként további vízkezelési technológiát egyes kivételektől eltekintve, ebben majd a későbbiekben vissza tudunk térni, nem igényelnek. Egy biztonsági fertőtlenítéssel gyakorlatilag betáplálható a fővárosi elosztóhálózatba. És így gyakorlatilag el is jut a fogyasztókhoz.
Uh-huh. És hogyan történik ez a fertőtlenítés? Mivel történik? Mivel fertőtlenítjük?
Ugye a fertőtlenítésre több technológia is létezik. Alapvetően a fővárosban klór alapú fertőtlenítőszereket használunk. Ugye ez a gyakorlatilag klórgáz, ami gáz halmaz állapotban kerül adagolásra a vízhez. A másik pedig a nátrium hipoklorit, közérthető nevén ugye a hipó, de itt most nem a háztartási hipóra kell gondolni, amit a kedves hallgatók mondjuk meg tudnak vásárolni a boltba, hanem annál egy nagyobb tisztaságú és sokkal nagyobb koncentrációjú fertőtlenítőszerről beszélünk, ami ugye a víztisztítási technológiában való alkalmazását ugye ezzel gyakorlatilag elősegíti. Ugye a klór alapú fertőtlenítőszereknek az a nagy előnye, hogy egyrészt helyben, amikor beadagoljuk a vízhez, akkor is kifejti a hatását, de úgynevezett maradék fertőtlenítőszerként ez betáplálás után rendelkezésre áll az elosztó hálózatban is. Erre gyakorlatilag azért van szükség, mert egyrészt ugye előírja a jogszabályi környezet is, hogy kimutatható bizonyos vízbeszerzési eljárásoknál a kimutatható fertőtlenítőszer maradványnak még kell lenni a szolgáltatott vízben. Másrészt ez egy védelmet is ad ennek a megtermelt jó minőségű víznek, hogy az időszak alatt, amíg ugye a kitermeléstől elér a fogyasztókig, ami akár egy-két naptól akár az egy hétig is eltarthat, és ugye közben ez a víz átmegy egy 5400 km hosszúságú elosztó hálózaton, ezt a jó minőségét és ellenálló képességét megtartsa egészen addig, amíg elér a fogyasztókhoz.
Említetted, hogy hipót is, a nátriumhipokloritot használunk, és itt Évához is fordulok. Hogyha ezt egy laikus hallgató meghallja, hogy hipóval fertőtlenítjük az ivóvizet, előfordulhat, hogy esetleg megijeszti. Miért nem kell ettől félni, hogy ezt használjuk a fertőtlenítéshez?
Az ivóvíz minőségére vonatkozóan van egy kormányrendelet, ami meghatározza, hogy a fertőtlenítő szer maradványokat milyen rendszerességgel kell mérni a szolgáltatott vízből, és erre ad egy határértéket is. Mi ezt rendszeresen ellenőrizzük, többi paraméter mellett 0,3 mg per liter hipót adagolunk a szolgáltatott vízben, ennek egy része ugye találkozik a hálózatban levő vas, esetleg mangán üledékkel, valamennyi megmarad a vízben. Azt kell, hogy mondjam, hogy a honlapunkon látható ezeknek a fertőtlenítő szer maradványok mérési eredményei, ezek az úgynevezett trihalometánok, és ezek a trihalometánok gyakorlatilag a megengedett határérték felét sem érik el a mérések során, tehát nem kell ezen izgulni.
Uh-huh. És most, hogy itt tartunk már a vízminőség témájánál, hogyan biztosítjuk azt, hogy az a víz, ami a fogyasztói csapokba kerül, az tökéletes minőségű? Melyek azok a pontok, ahol ellenőrizzük? Tehát akár a víztermelés, akár az elosztásnak a különböző szakaszain.
Először is onnan indulunk, hogy nekünk egy vízmintavételi tervet kell minden évben összeállítani, amit az illetékes kormányhivatal jóvá hagy. A vízmintavételi terv az nem csak a fogyasztói csapokra vonatkozik, hanem vonatkozik a teljes technológiánkra. Én azt szoktam mondani, hogy a termelő kutaktól a gépházakon keresztül a fogyasztói csapokig a technológia minden pontját ellenőrizzük. Ebben már van egy több éves gyakorlat, hogy milyen rendszerességgel, és éppen az a lényeg, hogy heti szinten a teljes technológiánkra és a fogyasztói pontok egészére területileg is rálássunk. Tehát van egy kormányrendelet, ami előírja a gyakoriságot, meg a vízkivételi mennyiség utáni minimum mintaszámot. Van a tapasztalatunk, ami azért már megvan, és tudjuk, hogy milyen rendszerességgel ellenőrzünk gyűjtőpontokat, betáplálási pontokat, és ennek megfelelően mi követünk egy mintavételi tervet. A mintavételi terv nem csak a gyakoriságot adja meg, meg a mennyiséget, hanem azt is megadja, hogy milyen mintavételi helyeken, milyen típusú paramétereket kell ellenőriznünk. Kevesen tudják egyébként, hogy a víz az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszer, több mint 100 paramétert kell ellenőriznünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden egyes mintából, minden alkalommal 100 paramétert mérünk meg. Minden mintából kell mikrobiológiai ellenőrzés, minden ötödik mintából kell kémiai ellenőrzés, Minden hatodik mintából kell nagy kémiai ellenőrzés, de ezeknek a paramétereknek a száma, amit nekünk tudnunk kell ellenőrizni, ez több mint 100. Nincs olyan élelmiszer egyébként, amit ilyen szinten és ilyen sok paraméterre ellenőriznének egy gyártás folyamán.
A mintavételi pontoknak a meghatározása, az hogyan történik? El tudom képzelni, hogy ez nem egy egyszerű folyamat.
Hát igen, ez elég bonyolult, és azért erre több kormányrendelet is vonatkozik. Ahogy mondtam, nekünk tudnunk kell a kitermelt víznek a minőségét. Ugye nagyon sok kutunk van, több mint 700 kutunk van szerte az összes vízbázisunkon. Erre vonatkozóan van egy 6 éves ciklus, 6 évenként minden kutcsoportunkat végigjárjuk, és leellenőrizzük, ez az úgynevezett alapállapotvizsgálat. A kutak gyűjtőpontjait, gyűjtő vezetékeit is ellenőrizzük, ez azért, hogyha ott problémát találunk, vissza tudjunk nyúlni, hogy a gyűjtő vezetékek által begyűjtött vízmennyiségek milyen típusú kutakba jönnek, tehát hogy ne az egész rendszerrel kelljen bármit kezdenünk, hanem vissza tudjunk nyúlni a probléma kereséshez. A betáplálási pontjaink azok a pontok, amin keresztül a kutakból jövő nyers víz bejut a városba, több ilyen betáplálási pontunk van. És van egy kormányrendelet, ami azt is kimondja, hogy fogyasztói csapokat is kell ellenőrizni. Nekünk, hogy hogyan választunk egy fogyasztói csapot, ez nagyon érdekes, ugye nekünk azt kell ellenőriznünk, hogy a mi általunk szolgáltatott víz állapota változik-e a hálózatba történő betáplálás után. Akkor, amikor kiválasztunk egy fogyasztói csapot, előtte egy ellenőrző mintavételt végzünk, ugye megnézzük, hogy ott van-e belső hálózati probléma, vagy bármi, mert a belső hálózatért mi nem felelünk. Tehát az nem a vízművek felelőssége, nekünk a szolgáltatott víz a felelősségünk, és akkor megnézzük, ha találunk olyan mintavételi csapot, aminek a belső hálózata is rendben van, az alkalmas arra, hogy hosszú távon ott tudjuk ellenőrizni, hogy a mi általunk betáplált víz minősége változott-e vagy sem. Több mint 100 ilyen mintavételi pontunk van egyébként a szolgáltatási területünkön. Ezeknek a térbeli elosztása is fontos, tehát minden kerületben elosztjuk ezeket a pontokat, és az időbeli elosztás is, hogy mikor mintázzuk, ez is nagyon fontos. Így látunk mindig, minden héten, napra készen egy állapotot a budapesti vízminőségről.
És hogyha mondjuk a fogyasztói csapoknál felmerül valamilyen probléma, akkor mi a következő lépés? Honnan tudjuk azt levonni, hogy tényleg nálunk van a probléma, és nem a fogyasztói csapoknál?
Erre is van egy rendszerünk, ugye attól függ, hogy milyen típusú problémát találunk. Hogyha ólom problémát találunk, az az esetek jelentős hányadában egy belső hálózati probléma, de ezt is kivizsgáljuk. Tehát ilyenkor veszünk még egy mintát a problémás fogyasztói csapról, veszünk egy kontrollmintát, egy külső hálózati pontról, és leellenőrizzük a bekötés minőségét, tehát hogy ott van-e olyan anyag, ami ilyen problémát okozhat. Ha megvannak ezek a mintavételek, és az általunk szolgáltatott víz, tehát a külső hálózaton levett víz minősége megfelelő, de a belső hálózaton levett víz minősége továbbra sem jó, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy ott belső hálózati probléma van. Ilyenkor tudunk tanácsot adni a fogyasztónak, illetve olyan probléma esetén, ami elég komoly egészségkárosodást okozhat, nem jellemző, de az ólomnál értelemszerűen értesítjük az üzemeltetőket, főleg iskolák, óvodák esetén, de nem jellemző, de ilyenkor értesítési kötelezettségünk van.
Szintén még a mintavételezéshez tartozhat, de valamennyire még a víztermeléshez is kötött. Vannak úgynevezett figyelőkútjai a fővárosi vízműveknek. Ezek ugyanolyanok-e, mint a víztermelőkutak, esetleg van bennük valamilyen mérőfelszerelés, és hogy egyáltalán mit figyelnek?
Igen, ez egy elég érdekes elnevezés, hogy figyelőkút, nem itt figyel az a kút, de ennek is megvan ugye az indoka és az oka. Ugye a parti szűrésű vízbázisok azok úgynevezett sérülékeny vízbázisok. Ez azt jelenti, hogy a vízbázisok nagyon érzékenyek arra, hogyha a vízbeszerző területen valami szennyezés történik, akkor ugye közvetett összeköttetés van ugye a talajjal, tehát ezek nem vízzáró réteg alatti vízbázisok, hanem ugye fölülről bármilyen szennyezés, akár fölülről, akár a Duna felül ugye el tud jutni a termelőkutakig. Ezért nevezzük őket sérülékeny vízbázisnak, és nagyon fontos, hogy ezeket a vízbázisokat megfelelő védelembe helyezzük, és védelemben is tartsuk. és ezek a figyelőkutak azt a célt szolgálják, hogy a termelőkutak környezetében, illetőleg a előzetesen a vízbázis védelembehelyezési tervdokumentációba feltárt pontszerű potenciális szennyező forrásoknak az ellenőrzésére, úgynevezett ezeket a figyelőkutak kerültek telepítésre. Ebből több van telepítve, mint ahány termelőkutunk van értelemszerűen, és ezeket a figyelőkutakat bizonyos időközönként ugyanúgy ezeknek a vízminőségét ellenőrizzük. Ugye egy nagy különbség van egy termelőkút és a figyelőkút között, ugye a termelőkútban, mivel az folyamatosan üzemel, abban van egy folyamatos vízmozgás vagy vízcsere. A figyelőkút az hasonló egy termelőkúthoz, csak sokkal kisebbe kell elképzelni. Tehát ugyanúgy lefúrásra kerül gyakorlatilag a vízadó rétegig, egy sokkal kisebb átmérőben. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ilyen 100 mm átmérőjű csövet kell elképzelni, amik lefúrásra kerülnek a vízadó rétegben, ebbe a kavics teraszba. És ugye a talajvíz egyébként a vízadó rétegben mozog. Tehát ugyanúgy a kútban nincs termelés, de a talajvíz mozog, és ezekben a figyelőkutakban ugyanúgy bizonyos időközönként mintavétel történik, és ezeknek a mintavételeknek az eredménye kiértékelésre kerül. Ugye mivel itt talajvízmozgásról van szó, ami ez egy jóval lassabb folyamat, mint egy ivóvíztermelő kútból való kitermelés, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezeket a figyelőkutakat negyedéves rendszerességgel mintázzuk, vizsgáljuk, ezeknek az eredményeit bevezetjük egy adatbázisba, és hogy gyakorlatilag hosszú távú trend elemzésekkel vizsgáljuk azt, hogy történt-e bármiféle kedvezőtlen, vagy akár kedvező változás a talajba lévő szennyeződések tekintetében.
Azt még említetted, hogy vannak olyan módszerünk, vagy tehát eljárásunk is, hogy nem feltétlenül csak fertőtlenítjük a vizet, hanem valamilyen más eljárást is alkalmazunk.
Ugye azt már említettem, hogy ez a parti szűrt víz igen jó minőségű, kiváló minőségű, és egyéb vízkezelési technológiát nem igényel egyes esetek kivételével, és ez az egyes eset, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye a főváros víztermelő kutjai jellemzően a Duna folyás irányának megfelelően vagy Budapesttől északra, ugye a Szentendrészigeten, vagy Budapesttől délre, a Csepel-szigeten, vagy pedig ugye a Budapest belterületén helyezkednek el. És hát azért attól függetlenül, hogy ugye Budapest szennyvize most már gyakorlatilag majdnem 100%-ban tisztított, 13 éve, ugye a Budapesti Központi Szennyvíztisztító üzembe helyezése óta, de azért a városnak csak van hatása ugye a Duna vízminőségére. Ugye azt tudni kell, hogy itt ugye a fővárosban ugye a csatornahálózat, főleg a belvárosi részeken például, ezt csak példaként említem, úgynevezett egyesített rendszerű, tehát ez azt jelenti, hogy a szennyvíztisztító telepek ezeknek a csapadékvizeket is fogadják, de vannak olyan zápor kiömlők, amik közvetlenül a Dunába ömlenek be, és nyilvánvalóan egy eső, hogyha nagyobb eső van, akkor ugye a talajszennyezés is gyakorlatilag bejuthat a Dunába, de egyéb tényezők is vannak, amik nyilván befolyásolják a Duna vízminőségét. Másrészt pedig a talajszerkezetben is lehet különbség geológiai különböző paraméterekben. És ez azt jelenti, hogy a Csepel-szigeten kitermelt víz, az minimálisan, de viszont egy elég fontos paraméterében különbözik az északon termelt vizektől. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek a kutak bizonyos mértékben oldott állapotban tartalmaznak vas- és mangánvegyületeket. Ez egy talajban lezajló kémiai folyamat következtében tud bekerülni a talajvízben. Olyan állapot tud kialakulni a talajban, amikor, hogyha belemenjünk egy kicsit itt a víztechnológiába is, ugye a talajvízben lévő oxigén, ugye ez oldott állapotban a vízben található oxigén különböző mértékben, annyira elfogy, redukálódik, hogy olyan reduktív, úgynevezett reduktív körülmények alakulnak ki, amik elősegítik, hogy a talajból különböző fémek beoldódjanak a vízbe. És ez jellemzően a vas és mangán. Amit tudni kell erről, hogy ez egy indikátor paraméter, tehát ennek közegészségügyi kockázata nincsen. Viszont rendkívül káros hatást tud kifejteni ugye az elosztó hálózaton és a később az üzemeltetésben. Ugyanis, hogyha a víznek a paraméterei állapota változik, és a reduktív állapotból újra úgynevezett oxidatív állapotba kerül, akkor ezek az oldott szennyeződések az oxidáció következtében úgynevezett szilárd csapadékot tudnak képezni, amik az elosztó hálózaton az áramlási sebesség függvényében ki tudnak ülepedni. Ez az úgynevezett vasmangán csapadék, ez ilyen attól függ, hogy a vas vagy a mangán van többségben benne, attól változhat ennek a színe. És ugye ez az elosztó hálózaton 5400 kilométer, csak ismétlem, ki tud ülepedni, és minden hálózati beavatkozáskor, áramlási sebesség változáskor föl tud kavarodni. És ugye ez gyakorlatilag egy vizuális problémát mindenképp tud okozni, másrésztől pedig ugye
a vizuális probléma, tehát az azt jelenti, hogy
barna lesz a víz.
Tehát azt már például a pohár vízben is látnánk, hogy
Igen. És egyébként pedig ezek a lerakódások rendkívül jó környezetet tudnak teremteni úgynevezett másodlagos fertőzések elburjánzásának. Ezért nagyon fontos, hogy még mielőtt a hálózatba kerül ez a víz, ezeknek a oldott anyagoknak a jelentős részét ki tudjuk szedni a vízből, és így olyan határértékre tudjuk csökkenteni, mint ahol az északi területen, ahol nincs ilyen jellegű probléma. És ugye e célból a Csepel szigeten 2 darab vízkezelőmű került létesítésre. Az egyik a 80-as években, a Ráckevén, a másik a sokkal fiatalabb 1996-ban került átadásra a Csepel-szigeten. Ezeknek a vízkezelő műveknek az alapvető feladata az, hogy a vízben lévő vas és oldott vas és mangán tartalmat csökkentsék. És sokszor szokott kérdésként fölmerülni, ugye, hogy mióta megépítésre került a központi szennyvíztisztító telep, milyen vízminőségben milyen változásokat látunk ugye a talajvízben vagy a kitermelt vízminőségében. Hát ugye most már azért elég több mint egy évtized eltelt ugye ennek a szennyvíztisztítónak az üzemeltetésében, amit egyébként most már látunk, ugye éves szinten azért elemezzük ezeket a vízmintavételi vagy vízminőségi eredményeket, hogy egyértelműen az azért látható, hogy főleg a csepeli kutaknál, a ráckevélyeknél talán kevésben, mert azok távolságra azért messzebb helyezkednek el a fővárostól, de hát ugye a csepeli kutak azok gyakorlatilag közvetlen vagy a még főváros területén, vagy még kicsit lejjebb a csepeli halászterek területén találhatók. Láthatóak pozitív változások a vasmangán tekintetében a kutaknak az eredményeiben. A kezelőművek kellenek, tehát továbbra is kell őket használni, de ezeknek a pozitív változásoknak az eredményeképpen lehetőségünk volt azért az elmúlt években bizonyos technológiai lépcsőket kikapcsolni ezekből a technológiákból, amivel egyrészt ugye hatékonyabbá is lehetett tenni az üzemeltetést, úgyhogy ugyanolyan vízminőségi eredményeket tudtunk a vízkezelőművek elmenő vizébe biztosítani. Még egy ilyen technológiát azért kiemelnék, az egy fertőtlenítési technológia, ugye beszéltünk róla, hogy alapvetően klór alapú fertőtlenítőszereket használunk, de rendszeresítve vannak nálunk a fő úgynevezett betáplálási gépházaknál főként, tehát azoknál a nagy teljesítményű, nagy kapacitású szivattyú állomásokon, amikkel a termelőterületeken megtermelt vizet bepumpáljuk az elosztóhálózatba. Olyan fizikai alapfertőtlenítő berendezések, ezek UV-fénnyel működnek, amik a klórral kombinálva ki tudják egészíteni ezeket a fertőtlenítőket, és tudják hatékonyságot növelni. Alapvetően ugye ez egy fizikai eljárás, nagyon hatékony eljárás. Egy hátránya van a klóralkú fertőtlenítőszerekhez képest, hogy csak ott és azon a helyen és abban az időben hat, ahol áthalad a víz ezeken a fertőtlenítő berendezéseken. Tehát azt a képességet nem adja az ivóvíznek, hogy egy későbbiekben is fenntartsa az ellenálló képességét a másodlagos fertőzésekkel szemben. De egy szélsőséges üzemállapotnál, mondjuk egy árvíznél, vagy egy kritikusan alacsony vízállásnál ezek a fertőtlenítők ki tudják egészíteni a klór alapú fertőtlenítő berendezéseket, és növelni tudják az ivóvíz biztonságot.
Nagyon sok technológiai újítást felsoroltál itt az elmúlt évtizedekből, de nagyon sok környezeti változás is volt, mondjuk a 19. század óta, amióta a parti szűrést bevezettük a fővárosi vízműveknél. Megállja a helyét a 21. században is a parti szűrés. Ki tudja szűrni például a különböző szennyezőket, olyan szennyezőket is, amikről mondjuk csak az utóbbi egy évtizedben hallottunk először, hogy léteznek.
Igen, hát a parti szűrésnek az a lényege, hogy a környezetét azt tisztán kell tartani. Tehát itt a környezetvédelemre térek ki. Addig, amíg az elmúlt időszakban az illegális hulladéklerakások vagy a nem megfelelő növényvédőszer használatok jelentették a legnagyobb veszélyt gyakorlatilag a kutyaink vizére, és arra nagyon is figyelünk, hogy a kutyaink közvetlen közelébe ilyen jellegű mezőgazdasági szerek ne legyenek használhatóak, és figyeljük a kutyaink környezetét, és az illegális hulladéklerakásokat nagyon rövid időn belül megszüntetjük, de azért el kell, hogy mondjam, hogy igen, a tudomány és a technika fejlődésével, és az orvostudomány fejlődésével egyre több olyan anyaggal találkozunk, ami gyakorlatilag az emberi szervezet számára káros lehet. Ezt az uniós szabályozások is magukba foglalják. Az a magyarországi direktíva, ami arról szól, hogy mit kell ellenőrizni egy ivóvízből, az alapvetően teljes mértékben átvette az uniós szabályozást, és itt megemlítenék két dolgot, amiről lehet hallani egyébként az utóbbi időben, televízióban, rádióban, filmek is szólnak erről. Sokan nem tudják, hogy számos olyan fogyasztási cikk van a környezetünkben, ami a kényelmünket szolgálja, de aminek a gyártása során olyan anyagokat használnak fel, amelyek, hogyha kioldódnak és bekerülnek a környezetbe, akkor bizony károsak lehetnek az emberi szervezet számára. Ilyen például a bisphenol A, ez az alapanyag, ez nagyon egyszerű hőpapírokon, tehát blokkoknak az egyik alapanyaga, a műanyagedényeknél használják ezt a bisphenolát, ivópalackoknál, CD-knél, DVD-knél, és ezért a jelentősége annak, hogy mindenféle terméket ne halmozzunk a kutak mellé, ahol mondjuk egy eső vagy bármi hatására bemehet mondjuk a talajvízbe. És itt van a PFA anyagok, tehát az úgynevezett örök szennyező anyagok, amelyek például sportruházaton, ruházaton, elektronikai cikkeken, akár az asztal felületén is jelen vannak, illetve a levegőben vagy a tűzoltóhabokban. Ezt a két vegyületet, ezt már nekünk is ellenőrizni kell, jövő évtől kezdve kötelezően, hogy megjelenik-e a vízbázisainkon, de van egy jó hírem, mi már csináltunk előzetes ellenőrzéseket, és megpróbáltuk felmérni a területet, mert hogy 2026-tól kell megfelelni a bisphenol A és a PFA anyagok tekintetében a vonatkozó határértékeknek. Szerencsére a vízbázisaink környezete nem olyan, ami indokolná, hogy ezek az anyagok megjelenjenek a mi vízünkben. Tehát nincs olyan ipari tevékenység a parti szűrésű kutyaink közelébe, amelyből bisphenol vagy PFA anyagok juthatnának a mi kutyainkban. De továbbra is hangsúlyozom, az illegális hulladék lerakás az veszély, hiszen azok, amiket felsoroltam, ruházat, műanyag, flakon, CD, stb., ezek tartalmazhatnak ilyen anyagokat. Tehát az első az, hogy a hulladéklerakás ellen védekezünk nagyon-nagyon, monitoringozunk és ellenőrzünk az európai direktívának megfelelően.
Ha bármilyen probléma akad, akár a víztermelésen, akár a vízelosztáson, olyan probléma, amely befolyásolja a vízminőséget, azt hogyan vesszük észre, és ami talán még fontosabb, milyen gyorsan tudjuk ezt észrevenni?
Erre van egy rendszerünk. Ahogy mondtam, mi napi szinten, tehát éves mintavételi tervünk van, amit lebontunk negyedéves, havi, heti és napi szintű mintázásokra. Egy hét alatt Budapest teljes területét gyakorlatilag látom az adatokból, és van egy automatizmus, de ez is egy rendszer, amit közösen dolgoztunk ki a termelési területekkel. Gyakorlatilag minden mérési eredmény, amit a laboratórium mér, egy jóváhagyás után bekerül egy üzemeltetési rendszerbe, és az üzemeltetési rendszeren keresztül a címtől és az objektum jellegétől függően, tehát hogy fogyasztói csap, gépház vagy medence, az illetékes üzemeltetési osztály megkapja ezt a kifogást, és akkor ő azonnal elkezd intézkedni. Tehát gyakorlatilag az információ a laboratóriumi eredmény megszületésétől és jóváhagyásától kezdve perceken belül átjut az illetékes osztályhoz, és akkor meg tudják kezdeni a szükséges öblítéseket, vagy a szükséges javításokat. Tehát én azt gondolom, hogy ebben nagyon jók vagyunk, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsak is.
Ami nagyon fontos, hogy most már a vízminőség ellenőrzéséről szóló rendelet még a mostani frissítés előtt is már tartalmazott egy olyan kitételt, hogy minden víziközmű szolgáltatónak úgynevezett ivóvízbiztonsági rendszert kell üzemeltetnie. És ugye ez, amit az Éva is elmondott, ugye ez a ivóvíz mintavétel, laborvizsgálat, stb. Ez egy része ennek az egész ivóvízbiztonsági rendszernek, ami ugye egyrészt meghatározza azokat a kontrollpontokat, ahol ellenőrizzük a vízminőséget, meghatározza azokat a folyamatokat és intézkedéseket, amiket mondjuk egy rossz vízminta eredményeképpen szükséges megtenni, ugye, és azoknak a visszaellenőrzését, és ami nagyon-nagyon fontos, ez az egész vízbiztonsági terv, ez egy kockázatalapú terv. Tehát ez azt jelenti, hogy a teljes vízellátó rendszert a kitermeléstől a fogyasztói pontokig egy nagyon komoly kockázatelemzésen világítjuk át, és ugye meghatározzuk azokat a vízminőséget befolyásoló kockázati pontokat, amik ugye negatívan hathatnak az ivóvízminőségre, és ezeket a kockázatokat bizonyos megelőző programokkal próbáljuk lecsökkenteni. Tehát, hogy minél kisebb kockázata legyen annak, hogy nem jó vízminőség ivóvizet szolgáltatunk.
Mire gondoljunk, amikor kockázati pontot említesz?
Hát például, amit az Éva is említett, a vízbázis védelemnél ugye a pontszerű szennyező források kockázatelemzése, a monitoring program is már egy ilyen kockázat csökkent, tehát a figyelőkút monitoring program már is egy ilyen, az is egy ilyen kockázat csökkentő történet. Az anyagok használata, milyen anyagokat használunk a technológiában, azokra ugye nagyon komoly előírások vannak, azok megfeleljenek, a fertőtlenítőszerek, a technológiának a használata, a különböző külső olyan szempontok, vagy olyan általunk nem befolyásolható körülmények, amik befolyásolhatják az üzemeltetést, egy szélsőséges üzemállapot, árvíz vagy kisvíz, tehát ezekre is úgy készülünk fel, hogy gyakorlatilag ezeknek a kockázatait, az intézkedéseket beépítjük a vízbiztonsági tervbe, hogy amikor egy olyan helyzet van, amikor az életbe lép, akkor ezeket tudjuk kezelni. Vagy esetleg úgy fejlesztjük a létesítményeinket, objektumainkat, hogy ezeknek a szélsőséges üzemállapotoknak a vízellátásra, vízbiztonságra gyakorolt hatását csökkenteni tudjuk.
Én szeretnék egy ilyen személyes jellegű kiegészítést tenni ez mellé. Azért én sem mindig a víziparban dolgoztam, nekem élelmiszeres hátterem van. És élelmiszeriparban egy minőségbiztosítási vezetőnek az a feladat, hogy legyártanak egy termékcsoportot, egy sarzsot, az beteszik a raktárba, ha megvan az összes vizsgálati eredmény, akkor utána a minőségirányítási vezető felszabadítja ezt, úgy szokták mondani, és kiengedi a raktárból forgalomba. Amikor ide kerültem a vízművekhez, ugye egy ilyen kultúrával jöttem, és bizony főtt a fejem, hogy húha, hát a víznek van egy rossz tulajdonsága, folyik, és egyfolytában, és hála Istennek folyamatosan Budapesten, mert az is gond lenne, ha nem folyna. És akkor rájöttem, hogy nekem nagyon-nagyon sokat meg kell tanulnom arról, hogy miért olyan mintavételi tervet csinálok kézenfogva a víztermeléssel és a hálózatüzemeltetéssel, mert a mi mintavételi tervünk az proaktív, tehát a kezdeteknél, amikor még van 6 óra, hogy ez a víz lejöjjön és becsorogjon a városban levő fogyasztói csapokba, nekem már ott el kell kapnom az esetleges szennyezést. Erről beszélt a Laci, hogy tényleg proaktívak vagyunk, és egy tapasztalat alapján megnézzük azt, hogy a technológia mely részét kell mintázni ahhoz, hogy nagy biztonsággal tudjuk, hogy a pont előtti vagy utáni részeken mi fog történni. Tehát ez egy szakma, ezt kell, hogy mondjam, és nekem ezt meg kellett tanulnom, és az, amit még a Laci mondott, kiegészíteném, az árvíz és a kisvízállás, ugye ez egy nagyon speciális helyzet a mi életünkben, és amikor az árvízre készülünk, akkor a víztermelési osztály már tudja, hogy melyek a kockázatos kutak. Azokkal már nem számolunk, kizárjuk, nem használjuk őket. Mi tudjuk, hogy melyek azok a mintavételi pontok, amiket eddig napi szinten nem mintáztunk, de mivel árvízi helyzet van, és a Duna alá kerülnek a termelő területek, oda már napi szinten megyünk mintázni. Nekem, mint minőségirányítási vezetőnek el kell döntenem, de ezt is tudom már ugye gyakorlatból, hogy milyen típusú paramétert mérjek ilyenkor, mert árvíz idején mérhetek én vasat, mangánt, teljesen lényegtelen, mert senkit nem izgat, Ilyenkor ugye a mikroszkópos biológiát és az egészséget meghatározó paramétereket teszteljük napi szinten, nem egy helyről, és ugye azért választjuk ki a mikroszkópos biológiát árvíz idején, mert nagyon gyorsan ad eredményt, és nekünk azt kell tudnunk, nagyon rövid időn belül, hogy a Duna vize valamilyen módon bekerült-e a termelő kutak és a kutakat összekötő rendszer hálózatába.
Tehát nyers formában betörte
így
valahogy.
És mi dunai algát keresünk, ez egy nagyon egyszerű mikroszkóppal. Ha van dunai alga, akkor ez azt jelenti, hogy ott a Duna víz. Ekkor is van megoldás, kizárjuk a kutat, lefertőtlenítjük, és ugye vízkormányzással tudjuk úgy terelni a vizet, hogy az egészséges, jó minőségű ivóvíz kerüljön a hálózatba. Hát volt erre a tavalyi évben példánk, ugye több árvízünk is volt a legnagyobb ősszel, és Budapesten az ivóvíz kifogástalan minőségű volt, és lehetett inni végig, pedig egy nagyon nagy árvízünk volt, ami nagyon látványos is volt ugye a laikusok számára is. És akkor ott a másik helyzet a kis vízállás, ugye most meg éppen ezt éljük a napokban, tehát ugye az inségsziklát látjuk meg, az újságokban benne van. Nekünk azért az sem jó, mert ezek a parti szűrésű rendszerek úgy működnek, hogy a Duna oldal felől és a talaj felől szívnak, és attól függően, hogy milyen a Duna vízállása, ez az arány meg tud változni, hogy többet vagy kevesebbet szív a talaj felől. Ezt is tudjuk már tapasztalatból, hogy ilyenkor nem a mikroszkópos biológiát, hanem a mikrobiológiát ellenőrizzük, mert ilyenkor mikrobiológiai problémák léphetnek föl. De tudjuk, és itt is, ha már tudjuk, hogy van valami kockázatos pont, akár az üzemeltetés megváltozásával, tudjuk ezt úgy alakítani, hogy ezek a mikrobiológiai problémák azért ne jelenjenek meg, ettől függetlenül nagyon gyakran és rendszeresen ellenőriznünk kell.
Ha már szó volt az üzemeltetés megváltoztatásáról, akkor a kisvízállás esetén mik azok az üzemeltetési változások, amikre át kell állnunk?
Alapvetően ugye ez a parti szűrésű rendszer vízminőség és vízmennyiség tekintetében szorosan összefügg a Duna vízjárásával. Tehát ugye, hogyha egy ökölszámmal egy számot kellene mondani, hivatalosan ugye azt szoktuk mondani, hogy a fővárosi vízellátó rendszerének az ivóvíztermelő kapacitása 1 millió köbméter per nap. De ugye ehhez az adathoz kettő nagyon fontos részinformációt hozzá kell tenni, az, hogy milyen Duna vízállásnál és mikor. Mert ugye ez az 1 millió köbméter per nap, ez az ilyen átlagos 2 méteres vigadótéri szint, tehát jelent ez, 2 méteres Dunavíz szinthez tartozik, és ugye a kitermelhető víz mennyisége az ugye az évszakonként is változik. Ugye változik a víznek a sűrűsége, ezért változik az úgynevezett viszkozitás, tehát télen ugyan azokkal az üzemeltetési paraméterek mellett kevesebb víz termelhető ki a kutakból, mint egy nyári rendszerben. És ez azért fontos, mert egy ilyen szélsőségesen kisvízes időszakban, amikor a Dunában extrém alacsony vízállás tapasztalható, jelentősen le tud csökkenni a kutaknak a vízadó képessége. Tehát ez a 2 millió köbméter per nap, ez adott esetben egy 50 centi alatti vízállásnál, ez 500 ezer köbméter alá is tud csökkenni naponta a rendelkezésre álló kapacitás. És ugye ezt hozzávesszük ahhoz, hogy a főváros napi vízigénye nagyságrendileg 400-420 ezer köbméter, nyáron ez lehet egyébként 550-600 is. Egy nyári időszakban egy szélsőségesen alacsony vízállás, az azért már nagyon közel van a kutakból kitermelhető, tartósan, hosszú távon kitermelhető víz mennyiséghez. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyen kisvízes időszakban folyamatosan monitorozzuk bizonyos paraméterekre a víztermelő kutakat. Nézzük azt, hogy gyakorlatilag úgynevezett milyen leszívás érték mellett, tehát hogy az azt jelenti, hogy mekkora vízszint különbség a talaj és a kútban mérhető vízszint között. Ugye minél többet termelünk ki, ez a különbség annál nagyobb lesz. Ennek is megvan az a határértéke, ameddig el lehet menni. Ugye ezt folyamatosan monitorozzuk, egyéb paramétereket nézzünk a kutakba, ilyenkor bejönnek olyan napi rendszerességű intézkedések, jelentések, amiket egy normál üzemállapotban nem teszünk meg, ilyen főleg a kútüzemre. Ugye nagyon fontos, ugye, hogy tél van vagy nyár, ugye a Duna hőmérséklet, mekkora a külhő, a levegő hőmérséklete mennyi, tehát több olyan paraméter össze tud adott esetben adódni, amik együttesen negatívan tudják befolyásolni ezt a folyamatot. A másik, hogy ugye a teljes vízellátó, víztermelő és elosztó rendszeren egy nagyon komoly rendszert alkalmazunk, ez egy úgynevezett online mérőberendezések, ami különböző vízparamétereket mérnek folyamatosan. Tehát a laborméréseken túlmenően olyan rendszerünk van, amik a bizonyos alapparamétereket mérnek, és ezeket 24 órába, akár 5 perces mintavételezési frekvenciával ezek az értékek bekerülnek az üzemirányító rendszerbe, amit folyamatosan tudjuk ezeket az értékeket monitorozni. Ezekhez az értékekhez az üzemirányító rendszerbe úgynevezett határértékek vannak rendelve. Ha valamilyen határértéket elérnek ezek az értékek, akkor egy automatikus riasztás jelenik meg az üzemirányító rendszeren, és egyből elindulhat a riadó lánc, tehát akkor üzemeltető értesítés és a szükséges beavatkozásokat meg tudjuk tenni. Tehát viszonylag hamar tudunk reagálni ezekre a problémákra.
Említetted, hogy tartós kisvizelésnél előfordulhat, hogy már a maximum az, amit ki tudunk nyerni a kutakból. Ez egy nagyon laikus kérdés, hogy akkor, amikor rendes dunavizelés van, fel lehet arra készülni, hogy tartalékoljunk azokra az időkre, amikor nincsen, és hogyha nem, akkor miért nem?
Egyrészt ugye, ha tartalékról beszélünk, akkor mindig valami víztározásra vagy víztárolásra gondolunk ebben a kontextusban. Ugye a fővárosi elosztó hálózatban található számos víztároló medence, nagyságrendek 70 darab. Ezeknek a víztároló kapacitása olyan nagyságrendek 340 ezer köbméter körül van. Ugye a napi vízigény, nem beszéltünk róla, 400-420 ezer csúcsidőben 500 000 köbméter fölött lehet. Most ehhez képest ez a 340 ezer köbméter azért egy napot se tesz ki, tehát mondjuk egy 3/4 napra tud tartalékot képezni. Most nyilván egy hosszú távú kisvíznél ez nem megoldás. Viszont mint víztartalék ne feledkezzünk meg magáról a talajról, ugye magáról az egész szigetről, a Szentendrei szigetről, meg azokról a vízbeszerző területekről, ahol ezek a kutak helyezkednek el. Ugyanis, ahogy Éva is említette előbb, egy kisvizeti időszakban jellemzően megnő a háttérvizeknek a jelentősége. És ez ugye vízellátás szempontjából is egy fontos tényező, mert attól, hogy alacsony a Duna, az nem azt jelenti, hogy egyből a talajban is ugyanolyan kevés víz áll rendelkezésre. Ugyanis itt rengeteg betározott idézőjelben, a természet által betározott vízmennyiségről tudunk beszélni a talajban, és amíg ez elfogy, azért ott azért hosszú hónapoknak kell eltelni folyamatosan, hogy ilyen tartósan alacsony vízállással alakul. Alatosan alacsony vízállás mellett ugye a talajból is teljesen elfogyjon ez a talaj által betározott vízmennyiség.
És hát a teljes kapacitásunk azért nincs kihasználva, tehát több vizet is tudnánk termelni, hogyha erre igény lenne. Ez mondom, így. Laci?
Maximálisan.
Tehát például a legnagyobb kánikulai napon lévő vízfogyasztási igényt is ki tudnánk. Akkor is, hogyha mondjuk a Duna vízállása nem olyan, amilyen ideális.
Igen, ez határozottan kijelenthetjük, hogy igen. Tudva azt a tényt is, vagy ismerve azt a tényt is, hogy ez az elmúlt 10-15 évben azért volt egy-két kis vízes időszak, amit ugye gyakorlatilag folyamatos vízszolgáltatás mellett tudtuk biztosítani, úgyhogy a vízminőség is jó volt. Tehát erre azért föl vagyunk készülve. De nyilvánvalóan azért arra is föl kell készülni, ugye mindenhol látjuk a klímaváltozásnak a hatásait, azért azt látjuk, hogy a Dunában lévő vízmennyisége valamelyest azért ezt leköveti, tehát különböző időszakokban azért folyamatosan egy trendet mutat ez, ezt látjuk, hogy valamilyen szinten csökken. Föl kell készülnünk a jövőben, hogy lehet, hogy egyre több olyan időszak lesz, amikor szélsőséges üzemállapot van, tartósan alacsony vízállás vagy árvíz. Egyébként árvíznél azt hinnénk, hogy akkor a vízbőségünk van, mert ugye, hogyha a 2 méternél 1 millió köbméter, ha 50 centinél 500, akkor valószínűleg 8 méternél itt aztán sok millió köbméter vízünk van. Egyrészt ez nem lineáris, tehát azért ez van egy bizonyos függvény, amit ez lekövet. Másrészt ugye nagy víznél, akármilyen furán hangzik, ott és a pont azért, mert a kutak ugye a Duna által elárasztott területeken helyezkednek el, és ahogy az Éva is említette, megelőzésként már tudjuk, hogy ami elöntésre kerül és kockázatos, azokat kivesszük a termelésből, tehát hiába van a Dunában és a talajban sok víz, akkor a kút darabszám kapacitása az, ami bizonyos mértékig behatárolhatja ezt a kérdést.
Milyen egy olyan nap, amikor minden teljesen flottul megy, minden ideális, tehát mik a feltételei annak, hogy Budapest vízellátása működjön, ahogy működnie kell?
Majdnem minden napunk ilyen, ugyanaz?
Igen.
Igen. Tehát azért a túlnyomó részt azért ez szokott lenni értelemszerűen. Tehát akkor megy minden az előre meghatározott folyamatok szerint. Nyilván akkor is bizonyos folyamatok mentén ellenőrizzük a rendszert. Nyilván olyan nap azért nincsen, amikor hálózati hiba nincsen. Tehát azért az elosztó hálózat rengeteg munkát ad nekünk. Azért ugye éves szinten 1000 köscsősérülésünk van, 4-5 ezer bekötést kell évente javítani, tehát hogyha ezt a rendelkezés álló napok számával elosztjuk, akkor körülbelül kijön, hogy naponta mennyi hibát javítunk az elosztóhálózaton, tehát az azért az mindig ad munkát. Nyilván minden esetben egy hálózati beavatkozásnak vannak hatásai ugye az elosztóhálózatban a vízre is, de gyakorlatilag, ahogy az Éva mondja, mondjuk a normál üzemállapot, azt tudjuk mondani, hogy azért az a jelent hányad a napi üzemnek.
Én még egy dolgot megjegyeznék, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a fogyasztók részére is, hogy én itt beszéltem ugye vízminőség ellenőrzésekről, mintaszámokról, azért a fővárosi vízművek a tavalyi évben 8237 mintát vett a szolgáltatási területén, és több mint 150 ezer paramétert ellenőriztünk. Ugye ez mindig kérdés a fogyasztók részéről, hogy jó, de milyen a vízminőség az első kerületben, Budapesten vagy a 9. kerületben. A honlapunkon ezek az értékek, tehát a paraméterenkénti megfelelőségi százalékok kerületekre bontva fent vannak negyedéves frissítésbe. Ez egy kötelező adatközlés, tehát ott minden fogyasztó gyakorlatilag megnézheti, hogy a lakóhelyén milyen az éppen aktuális vízminőség. Ez egyébként nem csak a fővárosi vízművek, hanem minden vízi közmű szolgáltató részére kötelező adatközlés. Sokan nem tudják, érdemes megnézni, és nagyon szép eredményeket fognak látni.
Ez volt a Vízhang, a Fővárosi Vízművek podcastje. Major Éva vízminőségi és környezetvédelmi osztályvezetővel és Debreceni László üzemeltetési igazgatóval beszélgettünk. Kollégámmal Lackó Milánnal együtt köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Én Gelegony Edina vagyok. A vízhang@vizmuvek.hu e-mail címen várjuk a podcastra vonatkozó észrevételeket, véleményeket, és kérjük hallgatóinkat akkor is írjanak, ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnának meg egy következő epizódot. Minden jót, a viszonthallásig!